az amerikai adminisztráció intézkedései alaposan felkavarták az állóvizet a globális tőkepiacokon, de akkor ebben a erősen volatilis és némiképpen komplex helyzetben hogyan kellene tisztán látnunk? Itt van a stúdióban Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szia Robi, köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat!
Mi tartasz a legfontosabbnak most kiemelni a globális vámháború kapcsán? Azt szerintem mindenki látja, hogy itt napról napra történnek bizonyos bejelentések, mindenképpen egy jelentős korrekció futott végig a globálisan is iránymutató amerikai részvénypiacokon, és ez aztán átterjedt természetesen a többi tőzsdére is. Mit érdemes ilyenkor tenni, hogyan gondolkoztok?
Igen, nagyjából ez történt az elmúlt időszakban. Szerintem ilyenkor mindenki kapkodja a fejét. A elemzők is kapkodják a fejüket, a befektetők is kapkodják a fejüket. Bejelentette, ó, visszavonta, mindjárt bejelenti, csak utalt rá, stb. Stb. Mindenki egy picit vakon van, és azt feltételezzük, hogy konkrétan megvan x napra, x hétre előre, hogy mikor milyen bejelentéseket fog tenni, és az alapján hozza meg a döntéseit, az alapján nyilatkozik, az alapján ír a különböző közösségi platformokra, az hát nem biztos, hogy úgy van, és akkor innentől kezdve nyilván a befektetőknek is az a kérdés, hogy akkor ezt így mennyire tudják előrejelezni, mikor még az se biztos egyáltalán, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elnöke pontosan tudja, hogy mikor mit fog mondani, mert nyilván itt azért ő is valamilyen szempontból már csak az vámpolitikát illetően azért a saját bejelentései következtében ő is valamilyen szinten várja, hogy akkor erre mit reagálnak a különböző más országok. Aznak lesz egy reakció, és arra is nyilván valamilyen formájú reakciót tud Trump vagy a Trump adminisztráció adni. Tehát, hogy azért itt szerintem ezt egyrészt nagyon fontos látni, attól függetlenül, hogy valaki csak érdeklődik a téma iránt, vagy ténylegesen mondjuk befektetőként érintve is van. Ugye befektetői oldalról meg igazából két stratégia van szerintem, ami most érdekes, talán ez a kérdés is erre vonatkozott, hogy az egyik az a nem csinálok semmit kategória, mert egyébként buy and hold hosszú távon, mindenki azt mondja, hogy ez egy hú, ilyen nagyon-nagyon jó stratégia. Ez mindig addig szokott így lenni, amíg nem kell kiülni az első komolyabb hullámot, mert olyankor általában megkérdőjeleződik sok embernek a hite meg a kitartása, sokaknak véglegesen, sokaknak csak ideiglenesen, hogy ez mennyire működőképes, és van a másik stratégia, hogy valaki azt mondja, hogy ezt le is kereskedi. Na most egy ilyen mozgás után, vagy ilyen mozgások után szerintem elég egyértelműen látszódnak azok a hatások, hogy aki ezt le akarja kereskedni, ő nem biztos, hogy a tőkéjét ettől meg fogja tudni hosszú távon óvni, az idegszálait valószínűleg biztosan nem. Tehát, hogy akkor itt az a kérdés, hogy ez egy mennyire jó döntés. Valószínűleg a kettő között van egy ilyen arany középút, hogy azért így érdemes képben lenni, meg olvasni a híreket, különböző rádiókat hallgatni nyilván ezekben a témákban, mert biztos, hogy sok jó gondolat születik meg. De én azt gondolom, hogy azért, aki minden egyes NESZ-re reagálni akar a piacon, és le akarja kereskedni, ő nagyon-nagyon könnyen bele tud ebbe bolondulni, mert tényleg egyik napról a másikra, óráról órára, vagy percről percre egy-egy közösségi médiás bejelentés is meg tudja változtatni a helyzetet. És most úgy tűnik, hogy rövid távon nem, mert már jó rég volt az a pár nap, idézőjelben jó rég, tehát 2-3 hete, amikor tényleg minden felbojdulást lehetett látni a piacon, de hát mi a garancia arra, hogy nem lesz a következő néhány napban, néhány hétben még hasonló esemény? Szerintem nincs rá garancia, és innentől kezdve egy befektetőnek kell, hogy legyen egy stratégiája. Valószínűleg érdemes figyelgetni a híreket, és tényleg kicsit ilyen opportunistán hozzáállni ehhez a tőkepiaci helyzethez, mert időnként vannak lehetőségek, és valami szerint extrém helyzetben vagyunk, és nyilván ez nem feltétlenül csak gazdasági, meg tőkepiaci szempontból érdekes, hanem picit pszichológiailag is, hogyha egy befektető magára gondol, akkor mi az, amivel könnyen együtt tud élni. Most ez picit szerintem a befektetőkről is szól ez a mostani időszak, hogy mindenkinek a saját stílusának megfelelően kell szerintem így a folyamatokban így helytállni.
Látjátok-e az értelmét annak, hogy miért robbant ki, vagy robban ki ez a globális vámháború? Mi a megfontolás emögött?
Igen, ugye az egy komoly kérdés, hogy van ennek hosszú távon előnye tényleg az Egyesült Államok számára, mert nagyon sok közgazdász felveti, hogy igen, de hogy a végén a bizalom esetleges sérülése következtében Amerika lehet, hogy bizonyos exportőrök majd jól járnak, de egyébként a lakosság a végén nagyobb infláció miatt csak drágábban jut hozzá mondjuk különböző külföldi termékekhez, meg szolgáltatásokhoz, és hogy az egyébként jó-e. Hogyha azt nézzük, hogy mi a rövid távú tőkepiaci árfolyam reakció, vagy mi volt az elmúlt időszakban, akkor nyilván azt látjuk, hogy a piacnak negatív az értékítélete, és a befektetők Amerikától elfordultak. Nagyon-nagyon jelentős volt az ilyen globális hedge fund menedzsereknek az alulsúlyozása mondjuk az elmúlt hetekben az amerikai részvényeket illetően. Ez azt gondolom, hogy nyilván az árfolyam mozgásából ezt nem volt nehéz kikövetkeztetni, valami ilyesmi lehet a háttérben. A kérdés az, hogy tud-e egy olyan tárgyalássorozat közép-hosszú távon is elindulni, így a vámok kapcsán, vagy ennek az egész eseménynek a következtében, ami újra gondolásra késztet nagyon sok befektetőt azt illetően, hogy mondjuk Amerikával szemben milyen vámpolitikát folytat. És hogyha ez egy normális mederben fog a végén folyni ez az egész vita, és a végén egyébként tényleg szofisztikált megoldások születnek különböző vámtarifák, vámterheket illetően, ahol tényleg figyelembe van véve az, hogy egyik másik országnak milyen export-import potenciája van, meg az Egyesült Államokban milyen termékeket és miért importál, vagy miért nem importál, akkor azért ebben még lehetnek akár pozitívumok is, akár az Egyesült Államok számára, de mondjuk, hogy a globális kereskedelem ettől a végén majd jól jár-e, azt azért most nem biztos, hogy könnyű lenne kijelenteni. De szerintem ebben még nagyon nehéz most tisztán látni egyelőre, és szerintem a befektetők is, én azt gondolom, hogy óvatosak ezt illetően, hogy most mekkora téteket rakjanak egyik-másik szenárióra.
Látszódnak-e esetleg már egyértelmű reálgazdasági, makrogazdasági következmények? Gondolok itt például Kínára, amelynek a növekedésével kapcsolatban azért több neves elemzőház is csökkentette a várakozásait.
Van egy gyengülés, vagy egy gyengébb gazdasági kilátást érintő várakozás, ami elkezd most ugye megjelenni. Hogy ez konkrétan mi lesz, az nyilván attól is függ, hogy akkor hány nap múlva lépnek ténylegesen életbe, és milyen formában, és milyen típusú országokra, meg milyen szektorokra, például az egyes vámok, amiben nem nagyon látunk még tisztán, de valami fajta beárazás az, vagy legalábbis makrogazdasági előrejelzés változás az itt elkezdődött. És a másik pedig az infláció. Na most az infláció kapcsán viszont az a helyzet, hogy elvileg a vámoknak a megjelenése fogyasztó vagy végfogyasztói oldalról elvileg inflatorikus. Csak hogy. Viszont ugye ha a gazdasági növekedést meg pont hogy gyengíti, az meg ugye az inflációt elvileg visszahűti, és egyelőre a befektetők sem nagyon tudják azt eldönteni, hogy a végén ennek milyen inflációs következmény lesz, mert nem tudják, hogy melyik hatás milyen erősséggel fog végül megjelenni. Tehát önmagában kódolva van egyfajta bizonytalanság most a befektetőkben, és ugye a növekedés meg az infláció az befektetési szempontból a két egyik legfontosabb paraméter, tehát az, hogy végülis milyen reálhozamot tud egy befektető elérni, az nyilván attól függ, hogy milyen gazdasági klíma van, ahol mondjuk az ő cége profitot tud termelni, meg mondjuk milyen infláció van, például ezt át tudja hárítani a fogyasztóra, nem tudja áthárítani, milyen szektorban van, stb. Szerintem erről majd fogunk egy kicsit még később beszélni, de a lényeg, hogy ebben nagyon-nagyon nincs még meg a tisztánlátás szerintem a befektetők részéről, és én azt gondolom, hogy lesz majd egy első negyedéves amerikai GDP adat, ez április 30-án érkezik. Itt valamivel egy picit tisztább képet kapnak a befektetők azt illetően, hogy milyen gazdasági helyzetben megy bele az USA ebbe a környezetbe, de hogy ebből konkrétan végül a második, harmadik, negyedik, negyedében majd mi fog látszódni, azt még mindig csak mostanhoz képest is nagyjából 3 hónapra fogjuk tudni csak megtudni.
Bizonyos kereskedési napokon egészen hektikus mozgásokat mutatott az amerikai kötvénypiac is. Mit áraz jelenleg a kamatpálya, mit várnak a Fedtől, és egyáltalán a monetáris politikának hogyan kellene, vagy hogyan lenne érdemes reagálnia erre?
Igen, a kötvénypiac azért érdekes, hogy nagyon nem akarok benne elmélyedni, de hogy általában akiket én figyelek, azt nyilatkozzák, hogy a Trumpot, ami végül arra késztette, hogy valamilyen formában enyhítse a korábbi bejelentéseit, az részben a kötvénypiacon látott turbulencia volt. Tehát, hogy ott látták azt a gazdasági szakértők, döntéshozók, Trump tanácsadói, hogy itt ebből így ebbe a formában baj lesz, és hogy ezt így ebben a formában most nem lehet keresztül vinni a piac akaratán, mert egyszerűen ez túl erős, és egyszerűen a kötvénypiaci anomáliák azok már látszottak, és valamit tenni kellett. Ugye, ami a Fed részéről viszont látszódik, vagy akár az LKB-ről is beszéltünk, hogy azért mondjuk 2 hónappal ezelőtthöz képest, tehát mondjuk február végéhez képest, egy nagyjából 50 bázisponttal lejjebb vannak azok az előrejelzett kamatszintek, amelyeket még december végére vártak a monetáris politikai döntéshozóktól. Tehát ez egy 2x25 bázispont, az akár az európai, de egyébként az amerikai gazdaságot illetően is valószínűleg egy lazítás jelent, és nyilván nem azért, mert a Fed hirtelen rájött, hogy elszámolta a kamatpályát, hanem azért, mert a gazdasági következményeket legalább annyira már látják, vagy érzik, vagy vélik legalábbis abban a tartományban, hogy az 50 bázispontos vágás, az hozzávetőlegesen a piac úgy gondolja, hogy az már pluszban ahhoz képest, amit korábban előrejeztek, az meg fog történni, hiszen valamilyen formában védeni kell a gazdaságot ezektől az esetleges negatív hatásoktól. Csak még egy gondolat, ugye az Egyesült Államokban azért magasan van a kamatszint, tehát egy nagyjából 3,5% közelébe várják a kamatszintet év végére. Az Európai Központi Bank esetében ez az már csak 1,5%, de hogy ilyen szempontból a Fed végül is jobb helyzetben van, mert van honnan vágni még a kamatot, tehát van még nagyobb mozgástere adott esetben. Nyilván Trump is egyébként többször hangoztatja, főleg az utóbbi időszakban a közösségi médiában, hogy ő nem bánná, hogyha Powell egy kicsit aktívabban a kamatvágás mellett tenné le a voksát. Ebben egyébként van logika, csak nyilván ennek javarészt az oka, azok a bejelentések az oka, vagy az azt követő kérdéskör, amiben most nem tudnak az elemzők sem, meg a befektetők dönteni, milyen növekedés lesz, egyáltalán mennyi beruházás valósul, meg mennyit halasztanak el majd a döntéshozók, a vállalatvezetők, pusztán amiatt, hogy ők se látnak előre most a vámokat illetően. Tehát azért valóban igaza van Trumpnak, hogy a kamatvágások azok sokat segítenének, csak lehet, hogy az ő kijelentései, amiket ugye megtett, hát ugye pont amiatt kell végül ezeket a kamatvágásokat a Fednek is végrehajtania.
Így vagy úgy, de az amerikai részvényekben, és hát a globális részvénypiacokon is egy jelentős korrekció futott végig. Hogyha kicsit előre tekintünk, akkor mennyire javíthatja ez a jövőben várható befektetői hozamokat? Egyáltalán érdemes ezt egyfajta korrekciónak felfogni?
Amit megnéztem, mert hogy nyilván bizonytalanságban az ember ahhoz tud nyúlni, amiben kicsit talán magabiztosabb. Ez a statisztika szerintem pont ilyen, hogy azért a tőkepiacon nagyon sok korrekció, meg medvepiac volt. Mindegyiknek meg volt az oka, mindegyik egy picit más, vagy mindegyikben azért vannak hasonlóságok is szerintem. És akkor azt mondjuk, hogy oké, nézzük meg, mi történik akkor, ha a piacok S&P 500-ra beszélünk, visszaesik az S&P 500 10%-ot. Mi történik az utána való két évben, amikor ilyen visszaesés van? Szóval meg lehet nézni azt, hogy egy visszaesési tartományt alapul véve milyen előretekintő hozamok vannak. Meg lehet nézni számtalan indexet, és nyilván valamelyik index ezt mondja, valamelyik index meg az ellenkezőjét. Tehát ez gyönyörű egyébként ez a tudomány. Mindenki ki tudja hozni a saját véleményét, de azért mégis, hogyha S&P 500-ra nézzük, akkor az mutatkozik egyébként, hogy akkor javultak fel az előretekintő hozamok, mondjuk átlag fölé, mert nyilván van egy átlagos előretekintő hozam, ez 10% körül van, tehát annyi az S&P 500-nak a teljesítménye, 10, 11, 12, attól függ, persze osztalékot is lehet nézni, de ez általában akkor magasabb, amikor vagy a csúcs közelében vagyunk, tehát hogy megy a piac, trendben van, bika piac van, egy-két nagyon pici mini korrekció, ez a buy the dip elmélet uralkodik, ez itt ebben a tartományban működik nagyon jól, meg a jó nagy visszaesésben, amikor már 30%-ot estünk. Most az a helyzet, hogy a kettő között egy pont, hogy inkább az a még nem elég nagy a korrekció ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy innen már jönnek a mentőövek, és már tényleg csak felfelé mehet a tőzsde, és nem estek vissza annyira az értékeltségek. Viszont annál meg már többről van szó, mint hogy egy ilyen egyszerű pici korrekció legyen. És most az a helyzet, hogy most pont ebben a tartományban vagyunk. Tehát még a legnagyobb mélyponton sem értük el egyébként azt a szintet, ami ebben a 30%-ban lett volna. És akkor ebből a szempontból azért lehet, hogy egy picit óvatosnak kell lenni, és ugye ehhez még hozzáveszünk a különböző indikátorokat, vagy akár azt a fajta bizonytalanságot, ami Trump bejelentéseit övezi. Igen, tehát lehet, hogy ebben a környezetben a befektetők az óvatosság mellett, hogyha állás foglalnak, azzal olyan nagyon-nagyon nem lőnek mellé, mert hogy tényleg eléggé kiszámíthatatlan, és akkor persze a gyors jelentési szezonról is lehetne beszélni, de szerintem egy picit olyan téma, amiben még elég sok információ nem ismert, nagyon sok nagy tech cégnek a jelentése az még hátra van, ami szerintem nem is a számok szintjén lesz majd érdekes, sokkal inkább az illető, hogy mit mondanak az előrejelzések, mit mond a menedzsment, hogy például az Apple-nél mit mond a menedzsment. Valamit mondani fognak ugye a vámpolitikát illetően, valamit mondani fognak egyébként a más nagy tech cégeknek a vezérei is, tehát hogy ebből a szempontból szerintem ez egy fontos információtartalmú pár nap lesz a befektetők számára, én azt gondolom, hogy már csak ezért is lehet, hogy az óvatosság az most egy picit kifizetődőbb.
Felhoztad a gyors jelentési szezont, és valóban ez már elindult a tengeren túlon, főleg a pénzügyi szektornak a reprezentánsai, azok, akik egyébként túl vannak már a publikálásokon. Általánosságban van-e olyan szektor most, amit attraktívnak láttok, vagy aminek az irányába érdemes lehet nézelődni?
Hogyha szektorokat nézünk, akkor ugye a bankok már túl vannak a jelentéseiken. Ez egyfajta transzparenciát valamilyen szinten jelent, ami ebbe a környezetbe értéket képviselt, és én azt gondolom, hogy a befektetők lehet, hogy inkább abba az irányba mozognak, hogy próbálnak olyan szektorokat, sztorikat keresni, ahol a legkevesebb kiszámíthatatlan tényező van. Persze vannak olyan befektetők is, akik abba fognak hinni, hogy a lemaradó szektorokat próbálják meg megtalálni, mert hogy ott van a legnagyobb visszapattanási esély. Ez nyilván egy ilyen elég opportunista és alapvetően inkább ilyen kockázatvállaló attitűd, de talán ebben a környezetben az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy inkább a kockázat kerülés dominált, és inkább olyan szektorokat preferáltak a befektetők, mint mondjuk a közművek adott esetben, a defenzívebb fogyasztási cikkeket gyártó cégek, vagy adott esetben mondjuk a telekom szektor az Egyesült Államokban például szintén nem teljesített rosszul, tehát hogy ezekben a sztorikban lehet fantázia. Én általánosan azt gondolom, hogy azok a sztorik érdekesebbek most, amit ugye említettem is, hogy ahol a legkevesebb a bizonytalanság, mindenhol van, de mondjuk azért elég könnyű belegondolni abba, hogy egy 50-es paper-e rátával rendelkező részvénynél sokkal nagyobb kockázat van most egy befektetőnél, mint mondjuk aminél csak 5-ös vagy 10-es van. Tehát, hogy minél alacsonyabb az értékeltség, relatíve annál kevésbé bizonytalan a befektetőknek most a helyzete, és ugye ez valamilyen szinten még korrelálhat mondjuk egy osztalékhozammal is. Tehát ahol a befektetők azt látják, hogy stabil iparág, egyébként egy picit defenzívebb, kvázi alacsony piaccal való együttmozgás, mint béta, hogyha ezt nézzük, jó osztalékhozam, alapvetően jó részfényes értékteremtés, és egy viszonylag stabil életiparág, igen. Tehát, hogy szerintem ilyenek azért vannak, tehát például a közművek kapcsán, telekom szektor kapcsán is látjuk, és ugye az olaj szektor is még mondjuk pont ilyen lehetne, csak ott ugye pont a növekedési kilátások az olajárakon keresztül azért elég negatívan tudnak hatni, és azért láttunk ilyen periódust az elmúlt hetekben a piacon, ahol hát elég jelentősen visszacsúszott az olaj, és az nyilván az olajcégekre bármennyire is tudják ezeket egy részben mondjuk akár egy integrált modellel azért kezelni ezeket a hatásokat, mégis azért a befektetők elég egyszerűen gondolkoztak, és ilyen környezetben inkább szabadultak ettől a fajta kitettségtől, vagy ettől a szektortól.
Ha már a commodity szektort érintetted, mi a helyzet az arannyal? Fényesen csilloghat továbbra is?
Hát mi szeretjük az aranyat olyan szempontból, hogy azért elég optimisták voltunk rá az utóbbi időszakban is. Én azt gondolom, hogy egyre többen azért a magyar befektetési szektorban, akár elemzői, akár alapkezelő oldalról egyre többször hozzák az aranyat fel példaként, mint alapvetően jó fedezeti eszköz egy ilyen környezetben. Ez szerintem így is van. Tehát, hogyha megnézzük az arany együttmozgását mondjuk a részvénypiacon, akkor persze nagyon hosszú távon nyilván pozitív korreláció van, egyfajta inflációval való együttmozgás szintén látható, vagy az elmúlt időszakban talán még egyébként a fölött is, de azért összességében mégis az látszódik, hogy mondjuk geopolitikai kockázatok kapcsán, vagy adott esetben akár a vámpolitika kapcsán, globalizációs kérdések kapcsán, tehát mégis egyfajta fedezetet tud az arany jelenteni, és nem feltétlenül mozog olyan közvetlenül együtt a részvénypiacsal. Pláne arról, ha beszélünk, hogy azért mondjuk a dollárnak a gyengülése, ami azért együtt járt most alapvetően itt a vámpolitikai kérdéseknek a megjelenésével, hát igen, azért az aranyárfolyamát viszont elég erősen segített, tehát miközben a kötvény árfolyamok azért, én azt gondolom, hogy inkább hektikusan mozogtak, hol egy kicsit le, hol egy kicsit fel, és a részvénypiac azért negatívan reagált, így összességében egyébként azért az arany nem teljesített rosszul, sőt. Tehát itt azért volt egy komoly szint, amit át is tört $3,000 körül, én talán még írtam is erről, hogy ugye az 1000 meg a $2,000 az egy elég negatív emlék a befektetőknek abból a szempontból, hogy ott abban azért sikerült beleakadni hosszú egy-másfél-két éves távra az aranynak, amikor ezekre a szintekre eljutott, és nagyjából az az véleményem, hogy az a 3000 ez most egy picit más, mert egyszerűen olyan politikai, illetve gazdaságpolitikai kérdések vannak most feszegetve, illetve a globalizáció kapcsán is, amelyek szerintem azért nagyon-nagyon nehéz lenne azt állítani, hogy ilyen pillanatokat megválaszolásra kerülhetnek, és viszont ha ez így van, akkor az arany ilyen szempontból valószínűleg még jó ideig terítéken maradhat, és keresni fogják a befektetők. És még azt tenném hozzá, hogy azért nincs olyan nagyon-nagyon sok termék meg eszköz, ami mondjuk egy ilyen adott esetben stagfláció felé mutató környezetben olyan nagyon egyértelmű választás lenne. És minél kevesebb ilyen eszköz van, valószínűleg az a befektetői tőke, ami mondjuk amerikai részvényeket most alulsúlyoz, és azért az nem egy jelentéktelen tőke most, az keresi majd a helyet arra, hogy hol tudja ezt mondjuk jobban átvészelni majd a piacon, és az arany ebből a szempontból szerintem már csak emiatt is lehet, hogy fókuszban lesz, de egyébként más nemes filmeket is mondhattam volna.
Mindig érdekes kérdés, hogy hogyan látjátok a deviza árfolyamokat itt a forint szemszögéből. Szóba került a dollár gyengülése, tehát aki most gondolkozik befektetésekben, úgy tűnik legalábbis, hogy egy igazán jó árfolyam szint mellett tudja ezt megtenni, hogyha forintból indul ki.
Hát igen, egy dollárforintot, hogyha megnézzük, akkor abszolút elég sokat korrigáltunk, hogy nyilván ez egyébként az eurodollárral függ azért alapvetően össze, illetve én azt gondolom, hogy forint oldalára olyan túlzottan nagy változások az idei évben olyan nem nagyon történtek még, ugye volt egy picit erősödő trendje a forintnak, de volt egy kisebb gyengülése is, de olyan nagyon nagy mozgások nincsenek egyébként, hogyha százalékosan nézzük is mondjuk egy euroforint mozgását, összehasonlítva mondjuk egy eurodollár mozgásával, hogy a forint a nyugalom szigete, akkor úgy is mondhatnám, olyan viszonylag unalmasan telik ilyen szempontból a kereskedés, meg hogyha hosszabb távon is nézzük. Valószínűleg nagyon nagy változások is biztos, hogy közel jövőben várhatóak. Nemzetközi turbulenciák lehetnek azok, amelyek ezt is meg tudják mozgatni, de szerintem egy eurodollárt most sokkal jobban mozgatnak ezek a trendek. Csak az a baj, hogy ez akkor a részvénypiacokat is érinti. Tehát összességében, hogyha így nézzük, akkor azért itt egymásnak ellenfeszülő vagy ellentmondó hatások is lehetnek. Azért az elmúlt egy-két hét az talán enyhe optimizmusra adhat már okot a befektetők számára, legalábbis részvénypiaci oldalon. Azt illetően, hogy mintha elkezdődött volna egy ilyen lassú javulás a tőkepiacon, de én azt gondolom, hogy ez egy lassú javulás lesz, és még elég sok olyan adat vár a befektetőkre, aminek nyugalmat kell hozni ahhoz, hogy ez a környezet mondjuk hosszú távon is meg tudjon maradni.
Fokozott figyelemmel követjük akkor továbbra is a tőkepiaci eseményeket, és természetesen várunk vissza majd, hát ha néhány héttel később már okosabbak leszünk. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, a Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen!